A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünket a 164. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük el, csak úgy csendesen, visszafogottan, de lélekből énekeljünk. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyes Jézusunk, itt vagyunk a te szent igéd hallására. És ilyenkor valahogy tényleg megfeszítjük minden gondolatunkat, minden belső rezdülésünket, hogy valami olyasmit értsünk meg, ami helyre rak minket, ami minden nyugtalanságunkat egy kicsit le tudja csendesíteni, ami a kétkedéseinket meg tudja nyugtatni, ami a fájdalmunkat tudja csitítani. De olyan nagy rejtély, hogy hogy kell téged hallani, hogy hogy érkezik meg az a szó, ami a tied mi hozzánk. Mit kell mi csináljunk, és mit tesz közbe a lélek? Most mindezt a titkot ráthagyjuk, és engedjük magunkat, hogy te vezess minket. Így kérünk áldást erre a mai délelőtre, Isten tiszteletünkre, együttlétünkre, igédre való figyelésünkre. Amen. Isten igéjét a mai napon a Zsoltárok könyvéből olvasom. Ünnepi igeszakaszként jelöli meg bibliaolvasó vezérfonalunk a 15. Zsoltárt. A 15. Zsoltárnak mind az 5 versét hallgassuk. Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátrad vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Nem egy gyakran elhangzó zsoltár ez, ami most felolvasásra került. Ez a zsoltár egy olyan ének, amit a templomba érkezéskor énekelt részben a megérkező ember, részben pedig az őt fogadó pap vagy lévita. Ha korhűen akarjuk elképzelni, akkor a jeruzsálemi templomba megérkező zarándok felteszi a kérdést, mikor megérkezik a templom ajtóba. Ki az, aki a sátrad vendége lehet? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Lefordítva ennyit tesz, hogy ki mehet be az Úr templomába. És akkor elhangzik ez a kérdés, akkor megszólal a pap a maga feleletével, és elmondja a többi igét ebből a zsoltárból, ami nem annyira egyszerű. Bejöhet az, aki fedhetetlenül él, aki törekszik az igazságra, aki szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. nem egyszerű akkor bejutni. Gyorsan egy másik képet hadd hozzak. Ha valaki ma be akar jutni ebbe a templomba, ennek is vannak feltételei. Hozzon maszkot, vagy vegyen maszkot. Fertőtlenítse a kezét. Még szigorúbb feltétel mostanság az, hogy jelentkezzen az Isten tiszteletre, hogy mi is készüljünk az ő fogadására. Saját felelősségére jöhet be az illető, és még talán azt is el lehetne mondani, hogy mindenki azért gondolja végig, hogy van-e annyi egészségi állapota, hogy ő neki itt jogos helye legyen. Nem úgy csináljuk, mint régen, nem a pap áll a templomba, és nem teszi fel a kérdést senki, hogy bejöhetek, és nem sorolom fel, hogy mennyi mindent kéne ehhez teljesíteni. De nagyon furcsa érzés már az, hogy szűkíteni kell a kört. Hogy az az Isten ház, aminek az ajtaja állandóan tárva nyitva kell legyen mindenki előtt, és azt mondja, hogy emberek, ide gyertek, mert az élet beszéde itt van, és erre szükségetek van, az egyre több korlátozással nyitja meg az ajtaját, vagy pedig ezek a korlátozások szorongatnak egy kicsit nem csak kívülről, hanem belülről is bennünket, hogy olyan megfogyatkozva, megtörve vagyunk jelen ott az Isten előtt is. Hát hadd mondjam azt, hogy ez sem könnyű, de mai modern szóval élve az, ami a Zsoltárban elmond a pap az érkezőnek, az húzósabb. Mert hogyha azzal állnánk oda az ajtóba, hogy az jöjjön be, aki tisztátalanságot nem ismer, tiszta életet él, igazán és őszintén beszél, aki nem a maga javát keresi, hanem a fele barátjáit, aki nem gyalázza a rokonát, mert azért tegyük hozzá, hogy akár ez is előfordulhat, akkor ki lenne itt benn? És ez akkor is kérdés volt, meg most is kérdés, hogy akkor hogy jutottunk mi be ide az Isten színe elé? És ők hogy jutottak be? Nem volt jó az ellenőrzés? Nem derült ki az emberekről, hogy te nem is jöhetnél be, mert te nem ilyen vagy? Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt megértsük, és szerintem fogjuk is mindjárt érteni, rá kell jönnünk arra, hogy nem az a kérdés, hogy fizikailag, testileg benn vagyok-e, hanem az, hogy lelkileg benn vagyok-e. És azok a kérdések akkor nem erre utaltak, hogy mondd, te igazán jó ember vagy, beengedhetünk téged ide, hanem arra, hogy lélekben te felkészültél arra, hogy itt most Istennel fogsz találkozni, és Isten szólhat hozzád, és te is szólhatsz Istenhez. És hogy létrejön ez a találkozás, ennek a nagy titkáról szól ez a Zsoltár. Persze furcsa, mert ahogy olvassuk a mondatokat, inkább azt érezzük belőle, hogy mintha nagyon sok feltételhez lenne hozzákötve az, hogy én Istennel találkozzak. Mintha túlon túl sok is ez a feltétel. Annyira jónak kéne lenni, annyira tökéletesnek, hogy akkor a szent és igaz Isten elé oda tudok állni. De a Zsoltár nem erről szól. Egy kicsit érdemes jobban odafigyelni, amikor olvassuk. Ki lehet a te sátradnak vendége? Ki léphet oda a te jelenlétedbe? És az első választ úgy fogalmaztam meg, hogy az tud igazán ott találkozni Istennel, aki beszéli Istennek a nyelvét, és ezért fogja érteni, hogy itt Isten mit mond. Ez egy nagy kérdés, hogy hogyan beszéljük mi az Isten nyelvét. Hogy hogyan kommunikálunk mi vele. Hogy honnan lehet megérteni, hogy ő most beszél. Honnan lehet ezt meghallani. Honnan tudom, hogy most tényleg ő beszél. Még az ember, a hívő ember életében is egy nagy kérdés, hogy most ezt a gondolatot Isten sugalta, vagy ezt én találtam ki, vagy másoktól vettem át. Most ezt honnan lehet tudni? Milyen nyelven beszél Isten? És ha belépünk a templomba, akkor azt gondoljuk, hogy Isten valami templomi nyelvezettel beszél. Vagy azt mondjuk, hogy Istennek vannak olyan nyelvtani eszközei, amelyekkel megfogalmazza az ő titkát. Ezek olyan kifejezések és szavak, amiket csak a templomban használnak az emberek. A hentesnél nem így beszélünk, a zöldségesben nem így beszélünk. Ez olyan templomi beszéd. Aztán az is lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez olyan, mint egy másik országba való belépés. Hogyha elmegyek nyaralni, és megyek egy másik országba, ott másik nyelvet beszélnek, meg kell tanulni. Aztán olyan érdekes, hogy a legtöbb nagy utazó az nem tud semmilyen nyelven. Kézzel, lábbal, mint az activity-ben magyarázza, hogy ő mit akar, és jól érzi magát külföldön. Mi meg itthon görcsölünk, hogy meg kéne tanulni, mielőtt elindulok oda. És kiderül az, hogy úgy látszik, nem az a nyelv, amire mi gondolunk. És erről beszél ez a Zsoltár, mert azt mondja, hogy aki az Isten nyelvét meg akarja tanulni, az meg kell tanulni először a hétköznapban, és akkor fogja érteni akkor, amikor az Isten színe elé is belép. Pál apostol olyan szépen mondja, azt mondja, hogy ha angyalok nyelvén tudnék beszélni, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Még Isten sem fogom megérteni. Mert nem a kegyes szavakon múlik az, hogy Istent értem vagy nem. Vagy értem-e azoknak a tartalmát. Hanem, hogyha nem tudok emberekkel találkozni, és nem tudok emberekkel beszélni, akkor hogyan akarok beszélni azzal az Istennel, aki azt mondta, hogy ő úgy választja meg a hozzánk való viszonyát, és úgy választja meg a hozzánk való szólását, hogy emberré lesz, és alkalmazkodik az emberhez. Hát Isten embert teremtett, és megalkotta az embernek a felfogó képességét, megalkotta a nyelvezetét. Akkor hogy ne, hogy ő is így akarna szólni? Miért akarok én más kifejezéseket? Miért akarok én más nyelvezetet? Amikor beérkezünk a templomba, itt nem meditálunk. Nem nagy szavakkal dobálkozunk. Annak semmi értelme, semmi köze ahhoz, amit Isten akar velünk kezdeni. Hanem azt mondja, hogy fedhetetlenül élsz. Beszélgetsz az emberekkel? Megmondod nekik, hogy nézd, ezt most nagyon elrontotta? Mert a fedhetetlen nem azt jelenti, hogy igaz, hogy tökéletes. A fedhetetlen az az ember, aki helyre tudja tenni a dolgokat, azt is, amit elrontott. Mondd, te olyan kapcsolatokban élsz, hogy mered vállalni, hogyha valamit elrontott, és odamész, és azt mondod, hogy bocsánatot kérek. Vagy el tudod mondani azt, hogy mi a te véleményed dolgokról. Mersz hitvallást tenni? Törekszel az igazságra? Ez van benne a kapcsolatainkban? Igen, hogy neki is jó legyen, és nekem is jó legyen. Nem csak az, hogy nekem legyen jó. És hogy mi az igazság? Hogy az, amit én elképzelek igazságnak, vagy az, amit az Isten annak gondol? Nem rágalmaz. Nem tesz rosszat a fele barátja. Nem gyalázza a rokonát. Hát azért hány olyan gyermek van, aki a szülő róvására írja, hogy nem adott meg neki elég dolgokat. És nem tiszteli az apját és az anyját. És akkor Jézus az egész embert, aki belép az Isten színe elé, visszadobja, és azt mondja, hogy előbb gondold végig azt, hogy te tudsz beszélni másokkal? Mert ha nem tudsz beszélni másokkal, hogy akarsz beszélni Istennel? És hogyan akarod megérteni az ő szavát? Ez az angyali vagy isteni nyelvjárás nem létezik. Isten pontosan úgy szól, ahogy én meg tudom szólítani a másik embert. Jézus maga is ilyen egyszerű válaszokat ad. Amikor valaki odajön egy nagy kérdéssel, Uram, mondd meg, hogy lehet üdvösségre jutni? Hogy lehet bemenni a mennyországba? Mi az, ami Istennek tetszik? Egyszerű a válasz. Ismered a parancsolatokat. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj! Ne paráználkodj, ne vedd el azt, ami a másik. Csak ennyi? Hát ez nem kevés. Aki ezekben a kommunikációkban megtalálja a másikhoz vezető utat, az majd érteni fogja Istent is. Addig nem fogom érteni. Addig nagyon nehezen fogom érteni. Addig mindig valami más nyelvet keresek, ami nem hozza azokat az üzeneteket, amikre nekem szükségem is van. Aztán van egy második felelete is ennek a Zsoltárnak, hogy aki az Isten színe elé kerül, az nem csak nem tanul új nyelvet, hanem csak azt az emberit kell mélyebben gyakorolja, amit eddig is ismert, hanem azt is elmondja, hogy az Isten gondolatai, amelyeket kimond, azok nagyon messze vannak az ember gondolataitól. Ezt nagyon jól ismerjük ezt, de mégsem tudjuk elfogadni. Az van ebben a Zsoltárban, hogy megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. A első gondolatra az ember ezt nehezen érti meg, mert azt mondja, hogy már rég túl kéne ezen lenni. Mi az, hogy alávalókra nézünk, megvetéssel? Jézus azt mondja, hogy nem csak a fele barátot elviselni kell, hanem szeretni is, de még azon túl az ellenséget is szeressük, akkor ez olyan ítélkezőnek tűnik ez a gondolatmenet. Mint ha megosztaná a világot, és ezt mi magunk is érezzük, hogy ez nem helyes, hogyha így beszélgetünk, hogy hívő ember, meg nem hívő ember, az egyik a jó ember, a másik a gonosz ember. Nincsenek ilyen kategóriák Isten előtt így. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy abból a világból nem tudunk kiszakadni, ami tele van bűnnel és gyarlósággal. És talán pont ezért nem értjük Istent. Néha elgondolkozom, hogy helyes-e az az imádság, amikor azt kérjük az Isten tisztelet elején, hogy Uram, engedd, hogy elengedjek mindent, amit idehoztam, és most csak Tere átfigyeljek. Hát nem azért hoztam ide, hogy az Isten előtt legyen ez az ügy? Akkor most kéne ezért imádkozni, vagy nem kéne ezért imádkozni? De valahol mégiscsak benne van az, hogy az ember, ha ide behozza állandóan a saját gondolatait és a saját megoldásait, akkor nem lesz nyitott arra, hogy egyszer csak Isten szóljon, és azt mondja, hogy nézd, a gondolatmeneted valahol már elcsúszott. Valahogy ezt máshogy kéne a helyére tenni. És a közösségek nagyon erősen befolyásolják azt, hogy én hogyan gondolkozom. Pár nappal ezelőtt otthon beszélgettünk az ebédlőasztalnál a gyerekekkel, és feljött az iskolai csúnya beszéd, vagy káromkodás kérdése. És azt mondja megdöbbentően az egyik gyerek, hogy te ezt hallgatom reggeltől estig, már megszoktam, már kezd lassan nem is zavarni. És akkor én nagy szemekkel nézek rá, hogy ezt nem lehet megszokni. Mi az, hogy ezt megszoktam? És az ember nagyon sok mindenhez így alkalmazkodik már ebben a világban, hogy nincs olyan, hogy alávaló és megvetéssel nézek rá. Pedig kellene legyen. Miért nem tudom én eléggé utálni azt, ami nem jó? Miért nem tudom eléggé gyűlölni azt, ami Isten ellen is van, de ellenem is van, mert az én életemet is tönkre teszi? Ez a hihetetlen és fenne nagy elfogadása mindennek tönkre vágja az Istennel való kapcsolatunkat is. Mert nem tudom benne azt mondani, hogy Uram, most veled akarok találkozni, és most minden más olyan gondolat nem is érdekel, amit a világ hoz. Jézus azt mondja, amikor őt kérdezik, hogy tudjátok, nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. De mi nagyon ezt csináljuk. Amikor egy másik történetben egy bűnös asszonyt odavisznek Jézushoz, és azt mondják, hogy nézd, rajta kaptuk a házasságtörésen. A törvényünk szerint meg kell kövezni. Ugye te is ezt mondod? Akkor olyan boldogok vagyunk, hogy Jézus azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem vétkezik. És akkor nagy levegő mindenkiben, akkor engem se fognak soha megkövezni, én is csináltam tovább azt, amit eddig csináltam. Miért erről szól ez a történet? Miért van benne egy mondat is arról, hogy Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy megértem azt, amit csinálsz. Dehogy értem meg, neked ezt nem kell csinálni, neked nem ez az utad. Az, hogy eredj el és többé ne vétkezz, az egy nagyon határozott állítás arra nézve, hogy Isten a bűnt megveti, és én is meg kell vessem. A saját életemben látnom kell azt, hogy mi az, ami rossz, és azt nem lehet szeretni. És nem azért jövök ide az Isten szín elé, hogy ő segítsen megszerettetni magamon belül azt, ami nem jó. A világ máshogy áll ehhez a kérdéshez, de Isten is máshogy áll. És ha én az Isten előtt vagyok, akkor ezzel tisztában vagyok. Az Úrasztalát megterítettük erre a vasárnapra, és ez pontosan erről szól. Nem azért jövünk ide, hogy valamit szétmaszatoljunk az életünkön, hanem azért jövünk ide, mert azt mondjuk az Istennek, hogy ami a te szerinted való, az igaz és helyes, és én azt akarom, és a másikat az gyűlölöm, és nem akarom. És én is akarok változni, és más akarok lenni. Ezt kérdezi a papa bejáratnál, amikor bejön. Meg fogod érteni az Isten nyelvét? Éled azt a mindennapokban? És utána tudod, hogy mennyivel másabb az Isten gondolata, mint az ember gondolata? És ebből fakadóan mások a cselekedetek is. És végül ott van egy harmadik gondolata is, ami a találkozásban segít, kilátásba helyez Isten ugyanis egy áldást. Az áldás az nekünk nagyon kedvező lenne. Az áldás az valami olyasmi, hogy megvalósul, hogy a helyére kerül, hogy igaz lesz, hogy örömmel tölt be, hogy értelmet ad a dolgoknak. Nem tudom még, hogy miket tegyek hozzá, olyan pozitív fogalmakat, amire az ember azt mondja, hogy na ez az áldás. És azt mondja, hogy bejöhetsz úgy, hogy áldást kérsz, és bejöhetsz úgy is, mint aki az áldást már rég megcsinálta magának. Hadd mondjam ezt ilyen csúnyán. Ez a megcsinálta magának, ez azt jelenti, hogy aki bejön, az olyan kell legyen, hogy nem ügyeskedte ki már előre azt, amit Istentől kérni akar. Pedig mi ezt csináljuk. Nagyon sok trükk van az életünkben. Nagyon sok olyan próbálkozásunk van, ahol legyártjuk előre a megoldásokat, azt úgy betoljuk Istennek, és azt mondjuk, hogy na akkor erre kérnénk szépen az áldást. Nem adja pénzét uzsorára, nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Ha esküjét megteszi, nem vonja vissza akkor sem, ha kárt val. Ügyeskedő emberek. Kiadom a pénzemet, a másik jóval többet fizet vissza. Az lesz az igazság, amelyért többet fizet a másik ember. Annak fogok igazat adni, akinek érdekemben áll igazat adni egy beszélgetésbe. Mit érdekel engem a többi? Ez hozza az áldást, ez hozza a jó pozíciót, ez hozza a pénzt, ez hozza az elismerést. De ha már megáldottad magadat a saját kezed munkájával, akkor miért várod az Isten áldását? És ezt meg fogja áldani? Ezt a kis ügyeskedést, ezt a kis trükközést? És ilyenkor nagyokat szokott zuhanni az ember, hogy nem, erre nem adja az Isten az áldását, sőt, még intő figyelmeztetéseket is ad, hogy ez nem szerinte való. Tedd a dolgodat hűséggel, és az áldás az Isten dolga. A mértéke nagyon bő. Százszoros jutalom, azt mondja Jézus. Annak, aki tud engedelmeskedni, annak, aki azt megteszi, ami Isten szerint igaz. Ha az ember kimond valamit, és utána látja, hogy ezt a kárára mondta ki, eltér a szavától. Ezt is elmondja a Zsoltár író. Megígértem, de ez nekem nem kifizetődő, mégsem. Jézus pedig azt mondja, hogy a te szavad legyen igen, és akkor igent kell csinálni, nemet kell tenni, legyünk ebben határozottak, akkor vállaljuk. Nem olyan egyszerű dolog ám ezt így mind megtenni, és bízni abban, hogy Isten jól hoz ki ezekből a helyzetekből. Akkor visszatérek az alapkérdés, és akkor ezzel be is tudjuk fejezni. Bejöttél a templomba, és azt kérdezted, hogy hogyan lehet Istennel találkozni. Hát itt van rá a válasz. Próbáld megtanulni azt a nyelvet, amin Isten szól hozzád. Kicsit nyitottabb szívvel élj a másik ember felé, értsd meg, amit mond. Akard megérteni, amit mond. Tudd elmondani azt, ami benned van. És akkor majd meglátod, hogy Istennek is el tudod mondani. Az imádság az nem egy ilyen varázsbeszéd, ahol ilyen szent szavakkal valahogy megtörténik a nagy csoda. Abba őszintén benne kell legyek én. A kezdeti keresztjének idejében volt ebből nehézség, és ez egyébként a mai napig elhúzódott, sok gyülekezetben van ilyen. Lehet, hogy sok gyülekezeti tagunk hallott ezt a kifejezést, nyelveken szólás. Akkor valakit úgy megragad az Isten lelke, hogy ott elkezd beszélni, és mindenfélét mond, a többiek nem értik, és fogalmuk sincs. És erre Pál apostol azt mondja, hogy ez a gyülekezetet nem építi. Ez egy fura egy kommunikáció Istennel, valami belső, mély, érzelmi egység lehet, a titka, a háttere, de hogy ez nem mondja meg, hogy mit kell csináljak, és ezzel én nem tudom megmondani, hogy milyen emberi érzések vannak bennem az Istennek, az biztos. Ennek ellenére se el nem ítéli, se mellé nem áll, azt mondja, hogy lehet, hogy van ilyen. Aztán, hogyha az Istennel tényleg találkozni akarok, akkor végig kell gondoljam azt, hogy abból a világból, amiből jövök, mennyi mindent kell ahhoz meggyűlölni, hogy tisztán és világosan kikristályosodjon, hogy mi is az Isten akarata. Hogy ne legyen egy kérdés a lelkemben, hogy ezt most ki mondta. Hogy ezt Isten mondta? Vagy az ördög mondja? Vagy mások mondatják ezt velem? És végül pedig ennek a találkozásnak az a célja, hogy én itt kapjam meg az áldást. Nem az ügyeskedésekkel hozom létre, és nem itt szentesítem, hanem itt kapom az áldást. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy az a közösség, amelyben együtt lehetünk egymással és Istenben, hordozza azt a tartalmat, amelyre hivatott, amelyben az Istennel való találkozás egy ilyen őszinte párbeszéd, amely végül az Isten áldásában csúcsosodik ki. Amen. Örökkévaló Úrunk, hálát adunk neked, hogy azon kevesek közé tartozunk, akik bejutottunk eléd. Mindenféle megszorításokkal, de jelen vagyunk. És nem csak azokra gondolunk, akik itt vannak a templomban, hanem akiknek adatott ilyen világi eszköz, hogy internet vagy számítógép, és azon keresztül mégis jelen lehet lenni te nálad. De sokkal fontosabb ezeknél, hogy lélekben most hol vagyunk. Hogy kalandozunk-e a saját kudarcaink, fájdalmaink között, vagy az álmainkat kergetjük, vagy tényleg egyszerűen akarjuk érteni azt, amit mondasz. Segíts közelebb jutni így te hozzád. Engedd, hogy őszinte feleleteket tudjunk adni önmagunknak, akkor, amikor azt a kérdést teszed fel nekünk, hogy vajon alkalmasak vagyunk-e odaállni eléd. Nem vagyunk alkalmasak, és ennek ellenére kegyelmedből mégis itt vagyunk. Így lépünk majd ahhoz az asztalhoz is, ahol bűnbocsánatot és örök életet hirdet számunkra. Elé tesszük minden terhünket is, mert ezeket mégis valahogy becsempésztük erre a helyre, mert fájnak és nehezek. Így hozzuk eléd a betegeinket, a betegségeket, ennek a világnak a nyomorúságát. De így hozzuk eléd most azoknak a szívét is, akik szomorkodnak, akik vigasztalást várnak, akik keresnek valami kapaszkodót akkor, amikor az elmúlással találkoztak. Így adj békességet gyászoló testvéreinknek, azoknak, akiknek sok emlék kavarog a lelkében, és ezeket még úgy a helyére kell igazítani. Ők is megtapasztalták azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan születnek meg a találkozások, hogy van-e tartalma, vagy csak elrohanunk egymás mellett, hogy valamit kapunk egymástól, és adunk-e magunkból, vagy csak egyszerűen vagyunk, és egyszer csak észrevesszük a hiányainkat. Adj nekik így most békességet, engedd, hogy háladással tudjanak visszaemlékezni a közösen töltött időre. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, engedd, hogy fegyelmezetten, helytállással, hitvallásos módon tudjunk mi is küzdeni minden külső nyomorúság ellen is. És közben ne feledkezzünk meg arról, hogy a belső ellenség is jelen van. Kérünk, hogy áld és szented meg továbbra is életünket, maradj velünk irgalmad és kegyelmed szerint. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy utolsó földi búcsút vettünk. Kis Sándor 87 éves és Asztalos Albertné 76 éves testvéreinktől. Imádságban kértük a nagykegyelmű Istent, hogy a maga vigasztalásával, békességével legyen ott azok mellett, akik ma rájuk emlékeznek, testvérek, gyermekek és családtagjaik. Isten adjon számukra békességet. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy a választói névjegyzéket elkészítette, és az elmúlt héten jóváhagyta gyülekezetünk presbitériuma ezt a névjegyzéket, amely a gyülekezet fenntartóinak a névjegyzéke, meg lehet tekinteni. csak személyesen a lelkészi hivatalban az adatvédelmi korlátozások és szabályok szerint. Ebben a névjegyzékben csak olyanokat tudunk fölvenni, akik felnőtt korúak, református hit szerint élik életüket, illetve adományaikkal, nevesített adományaikkal gyülekezetünket támogatják. Szeretném jelezni az úrvacsoraosztás rendjét ezen a mai vasárnapon. A most már sajnos azt kell mondjam, megszokott módon jövünk az úrasztalához, éneklés nem lesz az úrvacsora alatt. Azt szeretném kérni, hogy a megszokott rendben az egyik padsor, majd a másik padsor, végül a karzaton lévők, illetve ha valaki kint van a templom udvaron, akkor ők is végül jöhetnek az úrasztalához. Az úrasztalánál kérnénk szépen a megszokott távolságot megtartani, a kenyeret kinyújtott kézbe fogom adni, és kérném, hogy kettesével vesszük utána a poharat, de ott is a megfelelő távolságot tessenek tartani. Szeretettel jelzem azt is, hogy folyamatosan tartjuk Isten tiszteleteinket, ezekre lehet jelentkezni. Jelentkezéseket egészen addig fogadunk el, míg az a létszámkorlát meg nem telítődik, amelyben biztonsággal a beltérben együtt tudunk lenni, utána természetesen a kihangosításon keresztül az udvarról lehet követni az Isten tiszteletet. Isten tiszteletünknek ezt az első felét zárjuk, és készüljünk egyből az úrasztalához a 459. dicséretünk első versével. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.